Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Megbeszéljük a hét eseményeit, még Kuti Ilonával, akit nem kell bemutatni a Klubrádió hallgatóinak.
Sziasztok, kedves régi kollégák!
Hiszen évekig vezettél itt műsort, Korpás Krisztinával és Bolgár Györggyel, és kezdjük egy ilyen egyházi szekcióval a mai beszélgetést. Egy erdélyi református, egész pontosan kalotaszegi esperes, a következő közleménnyel örvendeztette meg a világot, utalva az LMBTQ közösségre, élve kiherélni, a lyukaikba égőparazsat tenni, élve megnyúzni, felnégyelni. Annyit árnyalódott a kép, hogy a püspöke felszólította ezt az esperest, hogy azon nyomban adja be a lemondását, aki azzal védekezett, hogy hát ő nem teljesen szó szerint gondolta, amit mond. Mondhatnánk
Írói munkásságának része.
Ez
érdés, ezzel védekezett, de ezzel hogy lehet védekezni? Tehát ez mi? Teljesen értelmetlen, de...
De mondd csak, édes Dési kollega, tulajdonképpen mit akarsz ezzel a brutális idézettel, amit
ostoba
kommentálni nem is nagyon lehet?
Hát kommentáljuk?
Szerintem...
Hát ha nem hozták volna nyilvánosságra, és ha nem kommentálták volna akkor a jövő héten megint írna egy ilyet.
Hát is lehet, hogy a kutya nem látná például, az nem lenne baj.
De az miért
igen,
jó,
a sajátjainak ezt üzeni.
Ha a radar alatt igen. beszélnek a legkülönbözőbb, hát mondjuk egyházi emberek, vegyük ide az érdi evangélikus plébánost is, akinek szintén eszébe jutott valami. Ha ezt valaki nem veszi föl, nem teszi közzé, akkor a jövő héten is elmondhatja, meg a következő héten is. Tudom, hogy így is el fogják mondani, de mégis talán van valami visszatartó ereje, hogy na ezt azért már mégsem. Különben mi értelme a nyilvánosságnak?
Persze, abszolút ez az értelme a nyilvánosságnak, de ez egy olyan megdöbbentő szöveg, hogy én nem is értem, hogy az, aki ott van és hívő, az hogy tudja elfogadni. Jó, hogy ez kikerült, tehát volt, akinek már valószínűleg átütötte az
ingesztőszövét. Azt hiszem, hogy ezt a Facebookon tette közé. Az,
ja, tényleg a Facebookon.
Az érdi lelkész volt az.
Tényleg, ennyire hisz benne.
Az érdi lelkész volt az, akinek felvették, aki a szószékről maga vette fel.
Valaki írta, hogy hosszan nézegették ugye ennek az embernek a bejegyzéseit, és mind ilyen. Tehát, hogy neki ez a veleje ennek az embernek, aki utána kiáll a szószékre, és ezt mondja. Gyerekek is szoktak templomba járni, nem?
Tehát, gondolom,
hogy, igen. Tehát, hogy így hát, elmondja, hogy mit kéne csinálni ezekkel az emberekkel, ami hát bárkiről ilyet mond, hát ki, ilyeneket kimond.
Kérlek,
egy olyan, aki nem normális.
Mondd a nevét, légy szíves, még nem jegyeztem meg.
Vince Minya István, kalotaszegi református esperes.
Hát nem normális, és református, akikre, hát mondjuk most
csak
rájuk
nem is katolikus
rá...
akartad mondani, ugye?
Különben igen, ezt akartam mondani, de nem is tudom, tehát olyan szinten ment a fókusz valami egészen beteg irányban, és annyira nem azzal foglalkoznak, amivel kéne foglalkozni, lásd az olimpiai megnyitótól elkezdve, hát egyszerűen nem is értem, hát miért nem azzal foglalkoznak, ami a gond. Hát nem ez a gond, hanem ezer másik baj.
Neki ez a gond, neki ez a gond.
De hát fogalma sincs semmiről, tehát ebből is kiderül, hát most ez a gond.
Azért ne tegyük egyenlővé az érdi evangélikus lelkésszel, már csak azért is, mert Fabin Tamás nagyon jelentősen hozzá tett a saját nyilatkozatával, amit mindannyian olvastunk, és...
Tehát, hogy elítéli, és teológia ellenesnek tartja.
És elhatárolódik tőle.
Elhatárolódik, és beszélt vele hosszan, és
de
azt...
Ezek szerint de, ezzel is...
Ezek szerint a református püspök Erdélyben ennél határozottabb lépésre szólította föl az illetőt. Mondjon le!
Igen.
Végül is meg lehet kérni talán az érdi lelkészt is, hogy mondjon le.
Igen. Hát
el nem. lehet vele beszélgetni.
De minek?
De.
Ebben azért nem vagyok biztos.
Aminekben
nem vagyok biztos.
Hát azért mégiscsak egy végzett teológiát végzett lelkész,
igen, igen.
aki azzal a problémával, hogy Jézussal mi történt, és a zsidók viszonya mi ez, ugye erről prédikált Jeruzsálemben, erről évekig tanult, tehát nem újdonság neki az információ, hogy ma nem azt gondolják róla, mint a középkori antijudaisták, és az antiszemitizmus szándékosan szító teológusok is akár. Tehát ha ezzel az információval most találkozott először, akkor nagyon súlyos gondok lennének az evangélikus lelkészoktatásban, de nem hiszem. Ráadásul ugye ezt Fahényi Tamás is felidézi, de hát az evangélikus egyházban olyan nagyszerű emberek voltak, mint például Sztéló Gábor, aki személyesen nagyon sok embert, főleg gyerekeket mentett meg a háború idején, de hát hosszan lehetne még sorolni, tehát csak a saját egyháza történelmét kellene csak egy icipicit ismerni, nem olyan nagy mélységben sem még.
Igen, de olyan nagyszerű emberek is vannak az evangélikus egyházban, tegyük hozzá, mint Fabiny Tamás.
Igen.
Mert én ezt eléggé példaértékűnek tartom, ahogy ő ezt az ügyet kezelte. És szerintem jól kezelte, és azért is kezelte jól, mert nem rögtön a fejét vette ennek a lelkésznek, hanem a hosszú beszélgetés után úgy döntött, hogy ad neki még lehetőséget.
Hát, ezek a lehetőségek, de különben, amit mondtál, hogy mennyire tanult. Hát azért ezt pontosan tudjuk, hogy ezek a zsigeri ellenérzések, ezek nem függnek a tényektől. Tehát az, hogy mi a tényszerűség, és hogy ő mit érez, ez... Hát azért nincsenek olyan közel egymáshoz.
Az egyébként Fabiny Tamásnak volt még egy fontos megjegyzése, hogy hát ő arra kéri a kollégáit, hogy az aktuál politikai megjegyzésektől tartózkodjon. Tartózkodjon a szószékről. Ez szerintem is egy elég fontos észrevétel.
De ezt már észrevették a Balognál.
Majd Balog is sorra kerül, ne izgulj.
De és azért... De kezeljük az evangélikus egyházat, a reformátusra, mert megsértődnek.
És azért az is egy, bár nem gondolnám ilyen súlyú dolognak, mert azt mondani, hogy a zsidók felelősség Jézus haláláért ezért minden rosszat megérdemelnek, ez egy klasszikus antiszemita toposz. Tehát ennyi klasszikus. Ez egy tankönyvileg az. De mondjuk, amit a felvilágosodásról mond egy ilyen nem pontosan érthető szöveget, de hát, hogy minden rossz eredője a felvilágosodás. Hát azért ez is a 21. században. Jaj.
Bocsánat, még a Gyuriért egyetlen egy mondat, hogy ez sem pontosan érthető. Tehát bárki elolvassa, ez egy zagyva szöveg.
Abszolút.
Engem az is érdekelt volna, hogy a kormánypárti média, ugye a magyar média túlnyomó része, amelyik a politikusoktól kezdve az utolsó újságíróig folyamatosan azt szajkózza, hogy Európát meg kell védeni ezektől a különböző istentelen nézetektől, Európa feladta önazonosságát, a zsidó keresztény hagyományokhoz kell visszatérni, azokat kell tiszteletben tartani, és így tovább. Mennyit is szólalt meg az érdi lelkésznek a prédikációja ügyében? Szóval rögtön mindenre azonnal ugranak, tulajdonképpen egy percen belül. Itt eltelt néhány nap, nem látom a nyomát annak,
hogy nem járnak, nem
járnak Érdre.
Nem járnak templomba.
Az is lehet. Igen, meg nem olvasnak újságot, ez is lehet.
Ezek szerintem mind biztos.
Mert a kalotaszegi esperes körülbelül ugyanazt mondta, csak sokkal durvábban, primitívebben. És összefüggéstelen, de abszolút embertelen módon, amit a kormánypárti sajtó és politikusok folyamatosan nyomnak a párizsi olimpiai megnyitó óta. Csak hát azért mégsem merészkednek el idáig, de talán felbátorodva érezte magát, hogy hát ha ott fönt lehet ilyeneket mondani, akkor én is elmondhatom a magam földközeli nyelvén,
kicsit
hogy mi is ez a helyzet. Igen, de erre sincs egy szó se, hogy na ez azért már túlzás, igen, nekünk is bajunk van, a párizsi olimpiai megnyitóval, meg az egész felvilágosodással, vagy hogy a fenébe hívják, igen, érte, de mégse így, kedves esperes úr. De semmi, egy szó se, mindenkire azonnal lecsapnak, tényleg drónokat küldenek rájuk, meg akármiket, meg különböző iratokat, meg kommunikéket, meg cikkeket, meg megnyilatkozásokat, szóval abszolút teljes fegyverzetben működik a fideszes média, de így semmi. Még csak egy táviratot se adta, ja, az már nincs.
És téged ez meglep, Gyuri?
Nem.
Ha már említettétek Balogh Zoltánt, a református püspök intőt kapott, akarom mondani, intést kapott, de ez szolgálati titok. Tehát ezt csak halkan mondhatjuk. Nem tudom, ránk vonatkozik a református egyház szolgálati titka.
Rád vonatkozik?
Nem, hiszen különös imádom a titkokat. Szóval, hogy
elfecsegni.
Ezt akartam mondani, kipofázni.
Kösz, igaz barát.
Beszélt ki. Most.
Szóval, hogy egy titkos intőt kapott. Tehát ezt még csak az a se kell vinni aláíratni otthon.
De miről, vagy mi?
Hát
vagy
azért, hogy? Hát ott volt ez a kis kegyelmi történet, rémlik? Meg volt?
Nem rémlik.
Na, hát ott abból belekeveredett egy picurit, állítólag ő ajánlott a kegyelemre ezt a pasast, aki nem kellett volna, és mikor ez az egész dolog kiderült, akkor leváltották a köztársasági elnököt, az igazságügyi minisztert, és egy ilyen csinos botrány lett belőle.
De hogy most ez az intet, hogy
ezt ezért kapta. Hát mert hogy ő ott
végül kapott
olyan, intőt, olyan helyzetbe hozta a református felekezetet, egyházat, ami nem
jó,
feltétlenül kedvező
szíme. Hogy...
Nem, ezt már korábban kapta, csak miután titkos intő volt, most ja, kezd most... kiderülni.
És mi volt az intőben, azt tudni?
Kedves szülők!
Máskor csináljanak jobb gyerekeket.
Jó, de, hát ez náluk megvan, hogy csoda, hogy abból is ekkora botrány lett. Tehát ők szeretik ezeket a dolgokat bent tartani.
Hát most is bent tartják.
Intő, nem lehet tudni, hogy mi van benne. Hát én neked elmondom, de nem akarom, hogy ezen csemcsogjon az egész ország, amikor már hiszen úgy is erről szólt minden, mert Orbán Viktor előre menekülve állítólag azért, mert túlzottan közel érintette az, hogy ki az, aki közben járt ennek az embernek a kiengedésében, vagy a hogy mondják ezt? Rehabilitás?
Megkegyelmezésre,
igen,
gondolsz?
Igen, előre szaladt, és ezzel egy lavinát indított el. Tehát azért mindannyian tudjuk...
A lavina végén van egy intő.
Igen, de mindannyian tudjuk, hogy ilyen dolgok azért tömegével kerültek ki az elmúlt években, és nem volt belőle ekkor balhé, mert ők nem csináltak azt. Tehát az, hogy mi itt mondjuk, hát azt pontosan tudjuk, hogy mennyit ér, és utána ugyanúgy ment tovább, hogyha ő nem akarta ezt az egészet a közbeszédbe behozni. De itt valamiért annyira megrémült ettől az egésztől, és már nem ő? Tudni, hogy Orbán Viktor, ja. És nem tudni, hogy mennyiben szerepelt az benne, hogy azért a Novák Katalinnal se volt harmonikus az ő kapcsolata,
nem.
Ezt is mondják. Tehát, hogy ő annyira előre szaladt, hogy ezzel rántotta ezt az egészet olyan szintre, aminek aztán láttuk a következményeit.
Hát meg azért, hogyha éveken át azt harsogjuk, hogy gyerekvédelem, de mint ez bárki komolyan de vette most... volna, akkor hülyén néz ki, ha gyerekvédelemre hivatkozik, közben elnöki kegyelemben kiengedünk egy, hát a gyerekvédelemben annyira nem jeleskedő embert.
De azért ennél nagyon, szóval az is sok mindent megmagyaráztak már.
Persze, de bocsáss meg, Gyuri, mondjad. Nem, csak végül is engem olyan nagyon nem lehetett meg ez a dolog, hivatalosan valahogy le kell zárni, a püspök úr marad, kapott egy intőt, a kérdésem az, hogy és most meg fogja volni?
Biztos. Ráadásul ott azért sokan küzdöttek azért, hogy elveszítse ezt a pozícióját, és ez nem sikerült. Tehát, hogy ugyanott van, és ugyanúgy csinálja, pedig aztán a saját körein belül is rengetegen küzdöttek azért, hogy eltávolítsák.
Hát valószínűleg a karmelitából nem küldték el a saját zsinort, ennyi történt, de hogy miért esett pánikba a nagyvezető, nem erőször, szóval akármennyire magabiztos, akármennyire erős, és tudjuk, hogy az, akármennyire úgy tesz, mintha a világot ő mozgatná, de legalábbis a következő 50 évre megszabná, hogy merre kell menni. Aközben bizonyos éles helyzetekben kifejezetten pánikba esik. Emlékezzetek a Covid beköszöntekor, hát nem volt kellemes jó napot kívánok, de amikor mindenki látta, hogy hát itt sokkal gyorsabban terjed, mint ahogy ezt vártuk, vagy mondják, de nem kell az iskolákat
igen,
bezárni. Aztán
hirtelen
egyik napról a másikra Orbán bejelentette, akkor bezárjuk az iskolákat, mondta ezt egy péntek este. Hirtelen. Semmi előkészítés nem volt, semmi felkészülés nem volt, pánik volt. Ugyanez a pánik volt akkor is, amikor hát hogy lehet megmenteni a betegeket, lélegeztetőgép. Az az egyetlen megoldás, mert nem tudunk mit csinálni, de ha a beteg annyira súlyos állapotba kerül, akkor a lélegeztetőgép. Szerezzetek be, portyázatok, fürkészetek, akármi, hozzatok haza, és mondták, hogy hát 1000-1500-nál több nem kell, olvastam akkoriban szakértőktől, hogy ennyit tud egyáltalán működtetni magyar egészségügy, hazahoztak 17 000-et, hogy aztán hogy lopták szét, ez egy másik kérdés.
Még mennyi valaki abban tárolja?
Az már a... Az
Gyuri,
már
és mit szólnál ahhoz, hogyha a szamárköhögés járványnál most be lehetne őket dobni, már. És azt mondhatnák, hogy na tessék.
Nem, ne is adjunk ilyen ötleteket, ez is egy ilyen pánik volt. Ugyanis
bolzán,
az jó
vasárnapi bolzán,
de az is, az a persze, látta rögtön azt a megváltozó tömeghangulatot, hogy a francba fognak engem korlátozni, az, mikor vásároljuk, mikor ne, azonnal lefújta. És itt ebben az esetben pedig megérezte jó politikai érzékkel, hogy ez nem olyan, mint a budaház, a terrorizmusért elítélt budaházi megkegyelmezése, ami nyilvánosságra került, mekkora visszhangot keltett, sem ekkorát. Még ilyen jópofa tudósítások is megjelentek, lefotózták, filmezték, hogy lóra szállott a börtönből kijöve, és hát ugyan a független sajtó elmondta a véleményét, de a népet nem érdekelte. Az, hogy egy pedofil bűncselekményért elítélt gyerekotthon vezetőjét, segítő helyettesét elengedik kegyelmi ügyben a köztársasági elnök szavára, rájött arra, hogy ezt mindenki azonnal érti, és ráadásul az egész kormányra hullik vissza, hogy ti beszéltek gyerekek védelméről, amikor pedofilokat segítetek ki, tehát azonnal kirúgni az elnököt, azonnal kirúgni mindenkit, akinek bármi köze lehetett hozzá.
Majdnem mindenkit.
Hát kivéve,
de
az akkor még
de
nem azonosított.
De milyen jó, hogy megtörtént, valami. Bocsánatot kérek, milyen jó, hogy megtörtént, hiszen generált egy újabb ellenzéki erőt Magyarországon.
Igen. Ezt ő találta ki, hát ő küldte ránk.
De igen. Különben
De tényleg komolyan mondom, hogy milyen fontos volt az, hogy ez generált egy nagyon komoly ellenzéki mozgalmat.
Hát meg egyetlen is felébresztett egy csomó embert. És hát ugye a pedofil, ez is vicces, hogy hányan tudták ezt a szót. Na de ők tettek róla előtte egy évig, hogy ezt a szót mindenki megismerje, és hogy ez egy ilyen vörös posztó legyen, úgyhogy igen, ebben igazad van, hogy ez volt az a vörös poszt, hogy mi eddig erről beszéltünk, hogy pedofil, majd utána egy pedofilt enged. Igen. Igen. Hát ennyi.
Köszönöm. Ha már gyerekügyek, hogy állítólag vannak területek, ahol katonákat vezényelnek gyerek, hát nem is tudom, hogy kell mondani gyerekfelügyelőknek, mert nincs elég olyan, aki vigyáz a gyerekekre, például az állami gondoskodásban, ahol olyan titkos szolgálati nyomozáson kell átesnie annak, aki ott akar maradni, ami hűha. Viszont valaki felhívta arra a figyelmet, hogy katona most már büntetett előéletű is lehet.
Igen.
Valaki, ott úgy látszik, ezek a feltételek, amelyek egy közönséges, nem tudom én, milyen gyerekpásztornak kell, az nekik nem szükséges.
Milyen óvatosan fogalmaztál, gyerekpásztor? Hát tényleg, hogy hívják? Hát nem tudjuk, hogy hívják. Gyerekvédelmi szakembernek nem nevezhetjük, ugye?
Katonát?
Mert azokból hát a katonát, hát a gyerekvédelmi szakemberekből, ha jól tudom, már 100 fölmondott. Pontosan azért, mert nem akarták kitölteni ezt az elképesztő és a személyiségi jogaikat bántó papírt, amiben hát még a nem identitásokról, a családtagjaikról, mindenről kellett nyilatkozniuk, ami egy nonsens.
De ráadásul nyilván a nem fontos dolgokról.
Azt nem
tehát
tudom,
mondjuk a gyerekbántalmazó sajnos még mindig simán becsúszik a történetbe, mert hogy a megvered, az beleférhet, mégiscsak tanuljon ez a gyerek rendet.
Ezt most komolyan mondod?
Nem, de hát azért
de
nézzük, hogy ilyenek vannak.
Az
viszont fontos.
Meg van-e 300 000 forintnál értékesebb dolog a birtokában? Na most attól, hogy van, vagy attól, hogy nincs, még...
Az mit jelent?
Hogy mit jelent? Hát kézzel fogja verni a gyereket, vagy a 300
000 forint. Miért nem értitek? Hát akinek amennyie van, az annyit is ér.
Ja, tehát akinek például nincs, az nem kell, hogy fordítva az gondolkozunk.
Az ja, hogy az maradhat, nem? Ezért százan gyorsan felmondtak.
Sőt, több százan, mert azt hiszem, akik ilyen állami gondozott gyerekeket családban nevelnek, azok közül is többen azt mondták, hogy köszönjük.
Jó, de hát az egész ugye ott kezdődik, és az egészben a katasztrofális, hogy a gyermekvédelmi intézmények olyan kevés pénzt kapnak, hogy iszonyatos állapotban vannak. Tehát már évekkel ezelőtt elmentek nagyon-nagyon sokan. Nagyon kevés ember maradt, akik tényleg sokan a szívüket, lelküket kiteszik, de fillérekért kell őket étkeztetni, nem tudnak úgy figyelni rájuk, kevesen vannak, miközben pontosan tudjuk, hogy miknek vannak kitéve ezek a gyerekek, hogy a stricik állnak az intézetek előtt, hogy a fiatal lányokat elvigyék és jobb életet kínáljanak nekik, hogy az emberkereskedelem, tehát hogy máshol van a probléma megint.
Igen.
Megint nem azzal foglalkoznak, ami a valós probléma, hogy ezeket az intézményeket valamennyire, mint a kórházakat rendbe szedni, és tényleg, hanem azon, hogy most éppen homoszexuális kapcsolata van-e annak az embernek, aki ott, nem az, hogy milyen ember, hanem hogy kit kíván.
De hogy ez egy rendőr, aki mindezt elrendeli, ugye?
Ráadásul.
Rendőr az, aki katonákat vezényel, mert csak vezényelni tud a pedagógusok helyébe, rendőr az, akihez tartozik a gyermekvédelem, az egészségügy, az oktatás, és nem ismer mást, mint az átvezénylés.
Meg az erő.
Meg az erőt, persze. Meg az engedelmességet.
A hatékonyságát látjuk. Még Kuti Ilona, Korpás Krisztina, Bolgár György, velük beszéljük meg a hét eseményeit, Dési János vagyok. Azért, hogy a tanároknak se legyen olyan egyszerű, ha már szóba kerültek, akkor hát egyrészt ezentúl ilyen rendfenntartó szerepet is el kell látniuk az iskolákban, bevonni a gyerekektől még a telefonokat is. Azt nem teljesen értem, hogy mit jelent, hogy más veszélyes eszközöket, mert szerintem eddig se lehetett.
Késsel nem futkostál az
hosszú is. Késsel, íjjal, pisztollyal.
Igen, hát nálunk is csak köpőcső volt úszöggel.
És azért veszélyes volt. Rajszöget rakott a tanár.
Az már veszélyes, szerintem rajszöget nem szabad.
Szerintem a köpőcsövet is meg
kell. Talán emlékeztek arra, hogy egy-két évvel ezelőtt egy feldühödött diák leszúrta a tanárát. Most ha ne adj Isten, még egyszer előfordulna, reméljük nem fog, akkor azt lehet mondani, hogy hát így tetszett járni, mert óra előtt el kellett volna kobozni a kést a diáktól. Ha nem kobozta el, akkor leszúrta, maga tehet róla.
Gyerekek, kinél van kés? Emelje föl a kezét, hozza ide, köszönöm szépen.
Na de milyen jó az a védelmi rendszer. Pont tegnap jött ki a hír, hogy az egyik ilyen iskola felügyelő, aki iskola rendőrnek volt oda küldve, a szexuális ajánlatot tett egy hetedikes lánynak.
De ajánlatot jól működik. Tehát annál azért tovább ment, azért nem csak verbális ajánlat
volt. Ezért kell mindenkinek a gyerekét megtanítani arra, hogy bátran mondja el, ha valami neki nem tetszik.
Hát ez történt, elkiderült ez a
így
történet.
Így van, és ez nagyon-nagyon jó. Ez nagyon jó, hogy ez a kislány tudják el. Pontosan.
És hogy nem csak az eszközöket, így a telefonokat is el kell szedni. Mi lenne a mai adásunkkal? Hogy bejön az iskola rendőr, és elviszi a lányok meg a
fiúk. Puskázódési kollega, azért van ott a telefon.
Azért puská, tényleg egyébként.
Én láttam, a Kriszta telefonját is elvinnéd, már emelted.
Igen, az ő jobb.
Várjátok, de a tanárok telefonját is le kell adni, nem?
Azt nem szabad használni, csak azt nem csak használhatják.
Az meg minek? Igen,
jó, én ebben az egészben csak egy dolgot nem értek. Oké, hogy van telefonfüggőség. Oké, hogy nem kell a pad alatt videójátékokat játszani a telefonon. De hogy fogjuk megtanítani ezeket a gyerekeket arra, hogy hogyan használják a mesterséges intelligenciát, hogyan szörföljenek, hogyan szerezzenek meg adatokat, amik nekik fontosak, hogyha nincsenek meg hozzá az eszközök az iskolában.
És mi lenne, ha izgalmasak lennének a tanárok?
Az úgyse tudom, tehát csomó gyereknek úgyse tudom.
Hát, nem biztos, hogy itt van, lehet, hogy vannak izgalmas tanárok.
Biztos, hogy és szerintem ott nincs is. De én a saját tapasztalatból az emlékeimre hagyatkozva...
Bocsász, akkor még nem volt telefon.
Na de én például matek órán Gabi néni állítok fantasztikus matek tanár volt, én rejtőt olvastam a pad alatt, és nagyon fölrögtem, akkor azt mondta, hogy nem hiszi, hogy a nem tudom milyen szimetrián nevetek ennyire.
És elvette, és tovább olvasta, nem?
Igen. Szóval régen is csináltak a gyerekek ezt, azt a pad alatt.
Most tényleg? Hát most Karintit senki nem olvasott.
Egyébként egy csomó iskolában van már. Persze. És nem feltétlenül hülyeség az, hogy elveszik a telefont, hogy visszaadják akkor ezeket az eszközöket, amikor szükség van rájuk. De nagyon sok alapítványi iskolában például elveszik, ha nincs rá szükség, csak az óra végén vagy az iskola idő végén adják vissza.
Sőt, és a ez gyerekemnél nem is ez volt, aztán meg valahogy nem működött a dolog, de igen, tök jó, és ráadásul ami szerintem igazán jó, hogyha a szünetben veszik el.
Aha.
Mert szünetben
hogy
ne azzal
beszélgessenek.
Igen, mert igen. Ott van az a közösségi élet, igen. Ami fontos. Tehát az óra, most bocsánat, tök mindegy. De ez az én...
De csak, hogy használd a fejedet, hogy képzelj el dolgokat, hogy ne kapjál készen dolgokat.
De az, hogy szünetben tényleg inkább játszanak, és egymással foglalkozzanak, és rohangáljanak, és ordibáljanak, szerintem az előrébb visz.
Hát ismerj meg a másikat, ne csak a messengerről.
Igen. Igen.
Mit mondjak erre? Az biztos, hogy nem jó, hogy állandóan telefonoznak, meg kütyűznek, de amikor kiadnak egy ukázt a központból, hogy ez így legyen, az biztos nem jó.
Hát persze.
Az biztos nem jó, és alapvetően azt lehet mondani, hogy az oktatási államtitkárság ezt is ezt ajánlja, szerintük vegyék ezt meg ezt figyelembe, ilyen és ilyen módokat ajánl, hogy meg lehessen ezt csinálni, de egyébként rábízzuk az iskolákra.
Na persze.
És akkor minden, nagyon sok iskola más, különböző feltételei különböznek. Más az igazgató, más jellegű az iskola, más az összetétele a gyerekeknek. Lehet, hogy egyik helyen ezt nyugodtabban lehetne engedélyezni, más helyen úgy, ahogy van, meg kell szüntetni, mert egészen katasztrofális. Rájuk kellene bízni, hogy mik a tapasztalataik, és merre kéne tovább menni, és lesz mögöttük egy, vagy lenne mögöttük egy állami, kormányzati javaslat, ajánlat, hogy ez volna a célszerű, hogyha a kütyük helyett inkább mással foglalkoznának valahogy, erre adjanak ajánlásokat. Ez így biztos, hogy nem jó, ez a parancsuralmi rendszer az iskolákban.
És megy egy ideje, igen. És szerintem úgyis egy csomóan kijátszák ezt az egészet. És pontosan ez a probléma mindenhol, mert eddig is szerintem iskolákban voltak, biztos, hogy voltak olyan iskolák, ahol a saját szabályaik szerint ezt nem lehetett használni. De hát ez vonatkozik az oktatás, és ugye, hogy mit tanítasz, a központi tanítás.
És mit adsz neki helyette?
Hát, tényleg megmondani központilag, de ahhoz kéne egy párbeszéd, ami már réges-rég megszűnt a tanárok és a kormány között, úgyhogy azért ebben nem bízom, hogy fölfognának ebből bármit, hogy ezek az ukászok, ezek nem vezetnek sehova.
Eltesszük a telefonjainkat?
Én már lefordítottam, mert már hívtak közül.
A gyerek, hogy el akarják venni a telefonomat, mama, segíts.
Anya, legyél egy
nagyon
másik telefon.
Nagyon meg voltak döbbenve különben. Nagyon.
Tényleg?
Nagyon.
Hát mondom, igen, mert figyelj, annyira hozzájuk tartozik kész. Már, mint hogyha a cipőjét akarnád elvenni körülbelül.
Igen, és aztán úgy megszokták, de valahogy visszacsempésződött.
Szerintem ez most is így lesz. Úgy tűnik, hogy a kormányzat újabb támadást indított Iványi Gáborék intézményrendszere, szociális ellátó intézményrendszere és egyháza ellen. Ebből a műsorban beszéltem Iványi Gáborral, aki többek közt azt mondta, hogy egy hatalmas vizsgálat, cunami indult el ellenük, mindenféle hatóság vizsgálja őket. A kedvencem az a története volt, hogy megmérték valamelyik iskolájukban, hogy a padlótól a plafonig hány centi van, és ez 2 centiméterrel kevesebb volt, mint amennyi a szabványban. Azt mondja Iványi, hogy hát mikor építették az iskola épületét, hogy ez sok évtizeddel ezelőtt lehetett, akkor még 8 centiméterrel több volt, de most 2-vel kevesebb. Na most mi lesz?
Na most ezt esküszöm, nem is értem ezeket a számokat, de minden nem érte. Ez a lényeg.
Elő van írva, hogy
belmagasság.
246 centinek kell lenni egy iskolának, és ez csak 244, hát szabálytalan, hát nem működhet így egy iskola.
Nincs levegő, meg beüti a fejét.
Tiszta szerencse, hogy a fővárost ez nem érdekli, ha jól tudom.
Hát bizonyos intézményeket, igen, most a főváros.
De ez az egész, ez végül is ez ugyanaz a sor, mint a... Ha valaki nincs jóban a miniszterelnökünkkel, az így jár.
A tieddel.
Igen, ezt tehát szeretném én is hangsúlyozni.
Iványi Gábor, nézzétek meg Paks, nem igen. Ők nyertek, elveszik a pénzt, ez valami elmebb, és átadják egy olyannak az ő pénzüket, ahol fideszes polgármester van, de
hát a Majtony,
igen, az Eötvös Károly intézetet is meg lehet nézni, tehát ez ugyanaz, de szerintem ami itt sokkal nagyobb probléma, hogy ez a sok-sok ember, aki ilyen szélsőségesen kiborult az olimpián, a keresztények gyalázását látták ebben az egészben, azok ezt a sok energiát miért nem arra fordítják, hogy segítsenek egymásnak? Tehát miért fontosabb a lojalitás a kormánnyal, mint lojalitás egymással, és miért nem fognak össze az egyházak, vagy mondok még egyet az Eötvösnél is, meg akárminél, vagy nálunk is, a Klubrádiónál, tehát miért nincsenek olyan baloldali pénzes emberek, akiknek fontos az, hogy ezek az értékek megmaradjanak, és ezek az értékek legyenek. Tehát ők is ugyanúgy végignézik azt, hogy kivéreztetnek bárkit, hogyha arról szól, mert ugye itt nem az ablakon esel ki, hanem mindent elkövetnek azért, hogy ellehetetlenüljél, és másfele nézzél, és máshonnan próbáld meg. Tehát azért mondjuk így a szolidaritás tényleg eléggé hiányzik, azt gondolom.
Hát hiányzik, ez biztos, de miért nincsenek ilyen baloldali milliárdosok? Feltételezem, hogy részben vannak, és valamennyit adnak is ilyen ügyekre, néha ez ki is derül, de alapjában mindegyik szerintem fél. Mert még a nem csak milliárdos, hanem a 10, sőt 100 milliárdos is tudja, hogyha ez kiderül, hogyha ő szárnyai alá venne egy ilyen a kormány vagy a miniszterelnök által élesen és folyamatosan kitartóan támadott intézményt vagy embert, akkor elkezdenének ráfigyelni, hogy mi? Te tartod életben?
Gyuri, én ezt tudom, csak közben és akkor mégis az ő szabályaik szerint játszunk.
Természetesen, hát, mert minden hatalom az övék. Annyira, hogy de még a 10 és 100 milliárdost is tönkre lehet tenni.
Abszolút ki lehet kényszeríteni
a pályát.
De igazából nem az a megoldás. Is elveszik a cégeket, tehát most ki se kell állni, hogy becsöngessenek, és azt mondják, hogy azt hallottuk eladó.
De Kriszta, ebben az esetben nem ez a megoldás. A megoldás az, hogyha állami feladatokat vesznek át, akkor azt tessék finanszírozni, hiszen ők állami feladatot látnak el. A szegény politikájukkal, az iskoláikkal, mindennel állam helyett végeznek el feladatot. Ezt az államnak finanszíroznia kell.
Na de ne,
ez így van,
igen, de mivel van egy ilyen...
Ezt nem teszik meg azért, hogy tönkretegyék őket. Nyilván a baloldali milliárdos sem állhat be a helyükre. És
de miért
mondom,
csak baloldali gyerekek?
Nem is a baloldali milliárdos. De ráadásul akkor maradjunk az egyházaknál. Tehát ott is lehetne egy összefogás.
Miért nem, de nem szóltak egy szót se. Végig
hát
egyetlen szót se.
Hát félnek, mindenki fél, persze.
Mert ők is 10 és 100 milliárdokra vannak bekötve évente. Évente a kormányhoz, és az, hogy a főváros ugye bizonyos dolgokat már átvett, jelezték, hogy esetleg mást is, de abban a pillanatban, hogyha ők lépnének be, azt mondják az Iványinak, hogy kedves Gábor, látjuk, hogy nem bírod tovább, mindent átveszünk. Egyrészt nem minden van Budapesten. Ugye ez az egyik dolog. A másik, abban a pillanatban a főváros sok milliárdot kellene, hogy erre ráköltsön, biztos megtehetné valahogy.
Hát nincs pénze.
De már eddig is tudjuk, hogy nincs pénze, éppen azért, mert a kormány a főváros egyéb feladataira sem adja oda azt a pénzt,
színházakat is azt
a normatívát, amit az Iványinak se ad oda. Tehát el lehet jutni oda, hogy tulajdonképpen mindent támogatnék, mindent átveszek, csak éppen egyiket sem tudom működtetni,
tehát a kivéreztetés.
Én vagyok Budapest.
Igen.
Hát vagy én nem vagyok az állam, aki pénzember vagyok, és szeretnék segíteni, de nem az én dolgom.
Nem az jó, én dolgom, azért nagyon, bizonyos dolgokba fel lehet emelni a
persze,
hangot.
Persze, nagyon sok minden, és fel is emelik, vagy kevesen emelik föl, és igazad van, nem hát nálunk emelik föl, hanem mondjuk igen. Például Amerikában most felemelik. Igen. Most beálltak például Kamala Harris mögé, és kis emberek gyűjtöttek össze napok alatt rengeteg pénzt.
Ez Trumpnál is így volt, abban a pillanatban, mint a merénylő golyója megsértette a fülcímpáját, a következő napra több 10 millió dollár jött össze kis emberektől.
Igen.
De hamarabb ért véget az a sztori, mint gondoltuk volna. Ez érdekes.
Jó, hogy hamarabb ért véget. Én hittem, hogy eldőlt.
És nincs. És jó.
Igen.
Mit szeretnél, Dési kollega?
Hát másról karmester.
Nem csak, hogy ne beszéljetek egyszerre, mert akkor a szegény hallgató panaszkodnak, hogy nem hallják.
Minden
hogy
hallgatótól elnézést.
Igen. De ha már szóhoztattok az amerikai elnökválasztás, azért látszik, hogy nagy fordulatok lehetnek. Tehát még egy hónappal ezelőtt mennyire mást prognosztizált volna bárki is, mint ahogy most alakulnak a dolgok, és még mindig van 3 hónapa, ugye? Legalább 3 hónap.
Hadd meséljek el egy nagyon rövid történetet ezzel kapcsolatban. A férjem családjának egy része Amerikában él, még a háború előtt, meg a holokauszt után vándoroltak ki. Az ő gyerekeik nagyjából velünk egykorúak. Most, amikor ez az egész változás történt, ugye váltunk időnként e-mailt, kérdeztem kicsit udvariasan, mert nem tudtam, hogy Trump vagy Biden, vagy hogy volt, és lelkesen azonnal írtak, hogy egyrészt 30% volt Bidennek tulajdonképpen az összes esélye, és ez hétről hétre romlott, és hogy mennyire megváltozott ez a dolog, mert most 50-50, és hogy ők, az egész család, hangsúlyozom, 60 és 70 év közötti emberek, adományokat adnak, kopogtatnak az ajtókon, telefonálnak, eseményekre járnak, és őrült erővel részt vesznek abban, hogy sikerüljön ez az elnökválasztás.
Persze, ez az, ami nálunk szinte egy újabb nincs. Erőt.
Hát kaptak egy újabb reményt, kaptak igen. Egy újabb erőt, és ettől mindenki feltöltődött, és elkezdett nagy erőkkel segíteni. Ez kéne nálunk is majd.
Igen.
Hát valamennyi már utaltatok rá, megtörtént. Ugye a kegyelmi botrány után mondtad, Ica, hogy hát lám, belépett egy új erő, és milyen sikerrel. Ez azt mutatta, hogy az emberek megmozgathatók, föl lehet bennük kelteni hát ez nem feltétlenül szolidaritás volt, de legalább a normális önérdeket, hogy...
A reményt
hát, mondjuk. Hát, hogy tehetek én is ezért
az én is valamit, igen. Legalább menjek el egy gyűlésre, hallgassam meg, adjam tovább, hogy na, ez érdekes volt, ez jó, hát ha ebből lesz valami. Szóval persze itt is megmozgathatók az emberek, az volt a baj, hogy az elmúlt években, de főleg 2022 óta, nem az elmúlt években, 22 óta, a nagyvereség óta úgy látszott, hogy semmi remény nincs. Most, ahogy Kamala Harris esetében is úgy érzik, hogy jött valaki, és hát ha neki sikerül.
És mekkora energiát és az adott ez sok embernek.
Igen, és az ott nagyon izgalmas, hogy egyrészt, amit az Ica mondott, hogy fejfelmélé kerültek, tehát igen. Hogy most indulnak a startvonalról ugyanúgy, és ami nagyon érdekes, hogy a Trump az egy nagyon hasonló embert választott alelnök jelöltnek, mint amilyen ő. Fiatal, és ugyanazokat gondolja.
Ebből kettő is van, úristen.
És sokkal fiatalabb, és értelmesebb. A Kamala Harris viszont egy nagyon más típusú alelnök jelöltet választott, amivel szerintem növeli az esélyeit, mert olyanokat is meg tud szólítani azzal az emberrel, esküszöm, most a neve se jut eszembe.
Tim
volt, igen. Akiket nem biztos, hogy a Kamala Harris meg tudott volna, mert ugyan egy liberális ember, de nagyon sok mindenben ez a tipikus amerikai, aki középre is tud fogalmazni. Úgyhogy sokan meglepődtek, hogy őt választotta, de szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, és tényleg lehet ebben esély. És ma mondott egy nagyon érdekeset a Simony András reggel, hogy kíváncsi, mert hogy változtatható az alelnök jelölt. Én ezt nem tudtam, hogy mondhatod lesz-e azt a választások más? Előtt, hogy más, és hogy a Trump megváltoztatja, hogy behozza a Nancy Pelosi.
Nem,
hogy hívják? Persze a Nancy Pelosi az az idősebb, a másik
a J.D. Vance helyett valakit?
Igen. Hogy hívják azt a nőt, aki...
Aki ja, volt neki a Nikki
Haley. Nikki Haley. Na, rá gondoltam. Tehát, hogy lép-e egy olyat, hogy akkor a nő ellen, tehát, hogy valahogy ő is egy nőt behoz.
És ő is színes bőrű.
Így van, tehát, hogy egy nőt is behoz, mert náluk ugye, hát, mint nálunk eléggé alul reprezentáltak a nők, és azért ez egy nagyon erős dolog, egy színes bőrű nő, aki a nők hangján tud szólni, azért ez
és
iszonyatosan...
Aki mérsékeltebb, sokkal mérsékeltebb, ugye Trumpnak kihívója is volt az előválasztások alatt, de esélye az nem volt. Ebben nem nagyon hiszek. Az, hogy az alelnök jelölt, az
jó, a
valami...
választásban én sem, igen, vagy a változtatásban én sem, csak ez egy érdekes felvetés,
az, hogy én hibázzak, rosszat választottam igen. volna
hát
ki.
Én egy hogy nőt magam mellé bocsánat.
És hogy jó, ahogy hallottam ezzel az emberrel is, nagyon érdekes, hogy a kapcsolat ez kijött, hogy miket mondott Trumpról, miket írt róla
korábban,
de hogy ő is, és azt mondják, hogy Trump olyan, aki nagyon szeret elnézést az erős kifejezést, így szivatni maga körül embereket, és hogy ezt is így nagyon-nagyon ugráltatta, meg piszkálta, meg beszólt neki, meg, de jól vette a pasi, és utána őt vette maga mellé, és hát tényleg olyan, mint a Trump fiatalban, és valamivel nem tudom értelmesebben.
Képzettebben. És ő is alulról jött, azért az fontos, hogy a Trump-al ellentétben, ugyanúgy, mint a Kamala Harris.
Aki kábítószeres volt az anyukája, azt hiszem, tehát ugye nagyon-nagyon mélyről jött.
Ehhez képest a Tim Walz éppen ezt figurázta ki azon a bizonyos első nagy kampányeseményen, amin részt vett a Kamala Harris-szal, hogy azt mondja, hogy alulról jött, de a Yale-en végzett, ügyvéd, és számos olyan dologban van része, amiben egy átlag amerikainak nincs.
De lehet, hogy ő tényleg úgy érte, hogy iszonyatos körülmények abszolút, között nagy, jött, és a tanulással jutott. Igen, a tanulással, a sporttal, azért Amerikában tényleg, hogyha jó sportoló, jó tanuló volt, akkor azért...
Nem, ő még csak nem is sporttal, egyszerűen volt benne, nyilván van benne képesség,
persze,
tudás,
igen.
Néhány évvel ezelőtt
hogy
megjelent
ki akart,
egy önéletrajzi könyve arról, hogy honnan jött ő, és óriási sikert aratott.
És állítólag már megtanulta ezt a könyvet.
Filmet csináltak belőle, azt nem hiszem, hogy megtanulta.
Filmet csináltak
belőle, igen, lehet nézni, igen. A magyar Netflixen is, igen.
Oh.
Hillbilly Elegies címmel, és nagyon érdekes az ember, amikor láttam, azt mondta, nem hiszem el, és ebből a gyerekből, ilyen környezetből, tényleg az amerikai a lecsúszott proletár amerikai család vagy réteg igazán abszolút elveszhetett volna a legaljába, olyan volt a család és a környezet, és onnét ki tudott törni, ide jutott a Trump mellé. Szóval, de hát bizonyos értelemben meg mégiscsak értem, mert a Trump miközben a kivételezett milliárdos, aki golfpályáról golfpályára utazik, a közben úgy tesz, mintha a szerencsétlen amerikai munkásosztály legnagyobb védelmezője volna, mert az amerikai munkásosztály az milyen kiváló, de elvesztette a munkáját, mert a rohadt kínaiak elvették, meg a japánok elvették, és mi odaadtuk a gazdaságunk és az iparunk egy részét, de én majd fölemelem őket. Na, fölemelte közülük J.D. Vance-et, igen.
De ez érdekes, ez a... Bocsánat.
Az itt olyan szépen jelentkezik.
Tulajdonképpen tőled akartam kérdezni, hogy valamit röviden behozhatok-e, mert a Krista azt mondta, jó tanuló, jó sportoló.
Igen.
És az Amerikában. És kiderült, hogy most a Párizsi olimpián elképesztő, hogy mennyit arattak azok az amerikai egyetemisták, akik jó tanuló, jó sportoló. Tehát, hogy vajon, ugye a Leo Marchand is, Kós Hubert is, és nagyon sokan, az a magyar lány, aki bronzérmes lett a vívásban, ő is Amerikában edz. Tehát, hogy valami abban a szemléletben van, ami egészen-egészen más, mint nálunk.
Igen.
És leginkább valószínűleg az lehet, hogy hisznek bennük. És nem lenyomják őket, hanem fölemelik őket.
Hát oda már azért csak a tehetségek kerülnek, tehát a sport tehetségek, akikben látnak fantáziát, és
abban ölnek is.
Igen, aztán. Akkor aztán arra pénzt fordítanak, arra szakmai tudást fordítanak.
Na de nem velük, mint nálunk például.
Hát valószínűleg nem.
Én csak annyit akartam mondani, hogy...
Bár ugye Amerikában is szörnyű dolgok történtek, emlékezzetek
arra. Jaj, persze, az a tornász
edzőre.
Igen, és a mostani amerikai olimpiai bajnoknő is az áldozata volt.
Szörnyetegek tudnak lenni.
Bárhol. Sőt, hát Amerikának egészen különleges részében, én csak azt akartam reagálni erre, hogy nem kell messzire menni, hogy nálunk is olyan szépen hitett ilyen miniszterelnökünk, hogy ő egy közülünk.
Nem.
Tehát, hogy érted, ugyanúgy elhiszi, tömegek hiszik el, hogy bérből is, sőt, ő mondta is, nem, hogy mi bérből és fizetésből élünk. Tehát, hogy élők.
Most emelték fel 6,5 millió forintra
fizetés. Na, de ez nem fizetés? Nem bér? Hát kicsit magas, igen, de az, hogy abból éle, azt nem tudjuk, de...
Tehát, hogy mi is elfogadjuk ezt, hogy a miniszterelnökünknek a családja... Hát
nem,
te nem fogadod el, tömegek elfogadják.
De vannak tömegek, akik nem fogadják.
Hát vannak. Egyelőre még kisebb tömegek, akik
de
nem
legyenek
fogadják.
Legyenek nagyobb tömegek. Hát és legyenek. Például az is egy nagyon érdekes adat, amit most nemrégiben tett föl valaki a Facebookon, láttam, hogy Nagy Márton egy havi fizetése 43 évi családi pótlékkal egyenlő.
Majd édes.
Na de jövőre már 44 évre lesz egyelő, vagy 45, nem?
Nem, tehát nem, szociális nem érzékenységű ellenzéki politikusoknak azt gondolom, hogy meg kellene szólalni.
De folyton megszólalnak.
De
állandóan megszólalnak, írják, elmondják, tűrhetetlen, tarthatatlan, igazságtalan, felháborító, mindent mondanak. Magyar Péter is mondja egyébként, ebben nem mond mást, mint a többi ellenzéki politikus.
Én nem láttam a többi ellenzékitől.
Kifogásolta, hogy most emeli a miniszterelnök magának ilyen nagyvonalúan, meg néhány miniszterének, és nem ezzel fogja megnyerni az újabb szavazókat a magyar. Nem is ezzel nyerte meg az elmúlt hónapokban. El kell mondania, természetes, nem hagyhatja szó nélkül, a többi ellenzéki politikus is elmondja, csak valami más az, ami megmozgatja az emberek fantáziáját, és a szenvedélyeiket más hozza mozgásba. Nem az, hogy az Orbán ennyire emelt a fizetését. Tudjuk. Az egyik elfogadja, a másik azt mondja, tudtuk róla, hogy milyen gazember, pont.
De ettől még beszélni kell róla, ez az egyik. A másik pedig, hogy ne. És nem is baj, hogyha nem ettől akarnak változást, hanem attól a sok minden mástól, amit ugyanúgy a számlájukra lehet írni, és ahhoz képest ez a 6,5 millió a legkevesebb.
Sok, nem legkevesebb.
Legkevesebb sok, de te mondtad, hogy nem ezzel fogja megnyerni.
Nem, nem
a
ezzel,
te
nem,
tudod,
nem,
hogy mivel
nem,
fogja megnyerni?
Hát, ha tudnám, akkor már...
Neked is jobb lenne a fizetésed?
Nem, ott még nem is hiszem, hogy fizetéseket adnak. Hát milyen bevételük van. Bár biztos van, vagy kell, hogy legyen. Hát, ugye gyűjtenek már egy ideje, rendszerváltók, lehet, nem tudom micsodája.
Lehet karkötőt venni.
Na, nem, rendszerváltó lehetsz, hogyha egy rendszerváltó kártyát kiváltasz.
És de a kérdés fizet. Valóban lényegi kérdés, nem mintha új lenne, és a választ sem találta meg még mindenki, sőt senki.
Valószínűleg
még magyar, hogy mit csinál a következő másfél évben, hogy lehet azt a várakozást, azt a reményt, azt a hitet fenntartani, hogy én, mi meg tudjuk csinálni. De. Milyen ügyekkel, milyen ügyeket kell napirendre tűzni?
Na de Gyuri, azt se hittük volna. Azt se hittük volna, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy június 9-ig nem fog kitartani. Amikor persze. Az első nagy gyűlése megvolt, akkor azt is megkérdette a következőt, akkor mindenki azt mondta, jó, ez a második. És mi lesz június 9-ig? Aztán volt.
És mi lesz június 9-e után?
De, mindenre, igen, tudott,
de azt lehet látni.
Mindenre tudott építkezni. Nem véletlenül találta ki magának ezt a tégláról téglára. Mindig volt egy következő lépés a fejében. Ez egy nagy politikai tehetségre való dolog, hogy jó, most meghirdetek egy gyűlést, összejöttek, és akkor legközelebb meg ott. És aztán, na de hát, hogy lehet oda összehívni, meg kíváncsi lesz valaki.
Sőt, a választás
valaki,
előtti nap, az volt a legnagyobb, járam, igen.
És a te kis teherautó platóján, na de hogy lehet, hát egyszer elmondja, jó, háromszor elmondja, 163-szor, igen, ezt is lehet. De most nincs egy ilyen közeli időpont, nincs június 9-e, hanem 2026, valamikor áprilisa
van. De most mások is lesznek lehetőségeik.
Egyrészt van augusztus 20-a, amikor már meghirdettek
tűzi
valamit.
Tűzijátékot lehet.
Nem tűzijátékot, a Tisza párt hirdetett meg valamit. Egyébként én véletlenül megnéztem, egyéb pártoknál semmi nincs augusztus 20-án, de emellett pedig épül egy professzionális párt. Azt lehet látni. Már ábrán is lehet látni, hogy hogyan épül és milyen szintjei lesznek. Ami egyébként egyben csapda is. Mert abban a pillanatban, ha egy mozgalom professzionális párt lesz, kérdés, hogy meg tudja tartani ezt a lendületét. De ezt nem tudja kikerülni, ezt a lépést.
Persze. Azért mondom, nem tudjuk, hogy fogja csinálni. Az biztos, hogy van hozzá politikai érzéke, és
hogy
van ambíciója.
Azok, akikkel összefog.
Szerintem vannak olyan pontok, ahol azért kikerekedhet valami, például, hogy a budapesti közgyűlésben mi történik. Mert az, hogy az Európai Parlamentben az kevésbé látszik is, meg ott kisebb a szavuk, de az, hogy Budapesten milyen politikát csinálnak, az szerintem látszani fog, és erre a propaganda is rá fog dolgozni, így vagy úgy, hogy mi is látni fogjuk. Tehát abból szerintem lehet következtetéseket levonni majd.
A fővárosi közgyűlésben most arra utalsz, hogy kikkel fog majd összedolgozni, vagy kikivel? Hát ez most egy nagyon furcsa közgyűlés lesz, ez majd csak tényleg akkor fog kiderülni, amikor ott vagyunk, hogy milyen alkuk köttetnek, mert az eddigi alkuk azok nem köttetnek, mert az eddig is
hát nem
elég furcsa alkuk.
Mert éppen azt mondta, hogy nem szállnak be semmilyen vállalatnak
abszolút.
A felügyelőbizottságába. Egyébként pont azt hiszem a Népszavában volt ma Demszkivel egy interjú, uh-huh. Valaki, illetve több szájt is lehozta, amiben volt egy okos ötlete, hogy csináljon a karácsony egy projektlistát, hogy miket tart a legfontosabb dolgoknak, és azt rakja le, és kezdje meg ahhoz
főleg,
összeszedni
hogy
a támogatást.
Azt mondta, hogy projektekre igen.
Hogy ügyek mentén. Fognak dönteni. Igen. És ebben szerintem igaza van. Kérdés, hogy fog megvalósulni.
Na de Szentkirályi Alexandrának a reakciója az már
szerintem
előre...
Igen, de ezek magától értetődő dolgok voltak,
tudjátok?
Az is, hogy...
Jó, de
buta, hogy miért? Nem, szerintem Szentkirályi Alexandrának fogalma nincs Budapestről.
De nem ő mondta azt, hogy nem találkozom
ez,
Magyar Péterrel, hanem megüzenték neki a pártközpontot.
Hát pontosan, szerintem de meg... hát ebből látszik, hogy nincs Budapest képük.
Nem, szerintem meg egy újabb nőt áldoznak föl.
Azt már feláldozták szegény.
Azt már egyszer feláldozták, most föl fogják még egyszer áldozni. Hát
szóval
ők a nők azok.
Az, hogy Magyar Péter megkereste őt, hogy tárgyaljunk, ugye a DK azonnal kifogásolta, szerintem ez egy kikerülhetetlen lépés volt neki, el
persze.
Kell mennie mindenkihez.
Persze.
És szerintem arra is számított, hogy a Fidesz vagy a Szentkirályi azt fogja neki mondani, hogy nem. De ezzel helyzetbe hozta, mert hát jó, én megpróbáltam, ti nem akarjátok, úgyhogy a Fidesszel ezek szerint nem lehet. A többiekkel kell együttműködnöm, ha azt akarom, hogy Budapest menjen tovább, hogy a többiekkel hogyan, milyen feltételek mellett ez engem hoz bizonyos szempontból kulcshelyzetben. Tudtuk eddig is, hogy a 10 képviselőjével kulcshelyzetben van, de ha a Fideszről le van választva, már pedig el lett onnét rugdosva, akkor velünk. Hogyan, kivel lehet-e valakivel formális megállapodást kötnie, és én azt mondom, hogy elvileg még ez is lehet. Az ő 10 képviselőjéhez a 3 vitézi LMP képviselő, a 3 kutyapárti, és ott van a baloldali Karácsony, DK, Párbeszéd, MSZP, akár a főpolgármesterrel megegyezve, lehet velük nem feltétlenül formális megállapodást, de a másik kettő kvázi ellenzéki kis csoporttal együtt már olyan helyzetben van, hogy lehet irányítani Budapestet. Ha Karácsonnyal megtalálja a modus vivendit, én nem mondanék le arról sem, hogy a baloldali képviselő csoporttal, de ha azzal nem akar, nem mer, vagy a DK nem hajlandó rá, akkor meg lehet csinálni, meg lehet szerezni a többséget úgy is, hogy a főpolgármesterrel működnek együtt.
Szerinted a DK ugyanazt a politikát fogja folytatni, mint a Fidesz, hogy nem hajlandó a Magyar Péterrel
szállni? Eddig határozottan ezt folytatja.
Hát minden esetre ott egy nagy levegőt kellene venni a feleknek, hogy kibéküljenek, ahogy legalábbis nézem a verbális atakokat.
Igen,
ami egy egészen meglepő, és szintén egy ilyen máshova fókuszáló dolog. Tehát ezt az iszonyatosan sok energiát tényleg fordítsák arra, hogy mit ajánlanak. Tehát én ezt tényleg nem értem, tehát én most már meg vagyok lepődve, mert és az egésznek a lelki részét se értem, ez nagyjából olyan, mint amikor valakit el akar hagyni valaki, és az elkezd vele ordibálni, hogy de vedd már észre, hogy mennyire tökéletes vagyok, és hogy nélkülem egy tapottat nem tudsz előre jutni, és csak én vagyok a megoldás. Most erre mit csinál minden normális ember? Egyre jobban azt érzi, hogy el kell magától tartania. Érted? Mert hogy ez egy ilyen, most ettől mi lesz jobb? Tehát miért nem inkább azzal foglalkoznak, amik az ügyek, csinálják, legyenek hangosabbak, tényleg legyenek hangosabbak. Ezzel abszolút egyetértek. De miért kell a Magyar Péterrel foglalkozni? Tehát ezt én nem értem.
Na, hadd idézek valamit, mert kíváncsiságból fölmentem a Demokratikus Koalíció honlapjára, és az alapvetéseik között az szerepel, hogy mindenkit, aki szemben áll ezzel a rendszerrel, természetes szövetségesünknek tekintünk, az egyetlen ellenfelünk az Orbán rendszer.
Na jó, de ők azt mondják, hogy a Magyar Péter az Orbán rendszer.
Na de bocsánatot kérek attól, hogy ők ezt mondják.
Hát igen, de ez buzdítja őket, és ez egészen, én szóval ez egy kicsit ilyen szomorú.
Én viszont
nem kicsit, nagyon.
Én viszont azt mondom, hogy köszönöm szépen, hogy elmondtátok, és megbeszéltük a hét eseményeit, Méhikut Ilonával, Korpás Krisztinával és Bolgár Györggyel, ami pedig a mai műsor készítését illeti, ebben részt vett Lantos Dániel, Horváth Ádám, Túri Lui, Baló Krisztián és Laj Viktória. A műsor második óráját, azaz ezt a beszélgetést megnézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján is szombaton este 17:30-tól az Idők végezetéig. A szerkesztő Csernyász Judit nevében is elköszönök Önöktől, Dési Jánost hallották, a viszonthallásra.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.